Ez itt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.
A klasszikus irodai munkát cserélte védőfelszerelésre és mézes keretekre Molnár Kun Lilla mesterméhész. A szolnoki szakember évekkel ezelőtt szerelmesedett bele a szakmába, amikor kislányával volt otthon. Egyik képzés a másikat követte, ő pedig egyre inkább megtanulta a szakma fortéjait. Molnár Kun Lilla szerint a méhészkedés életérzés, ő pedig végtelenül boldog, hogy ezzel foglalkozhat. A közelmúltban díjjal is utalmazták szenvedélyét. Agrármarketing külön díjat kapott Szolnok mézéért, amely a szolnoki mámor nevet viseli, illetve a mezőtúri túri napra forgóért. Hivatásáról, a szakma fortéjairól és az apró dolgos kollégák életéről is mesél. A szoljon.hu podcast stúdiójából Kocsis Szabó Lilla Laura köszönti Önöket. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, Lilla.
Szeretettel üdvözöllek én is, és örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm.
Én is köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Nagyon különleges, és talán mondhatom így, hogy szokatlan foglalkozásod van. Nem tudom, hogy mennyire gyakoriak a hölgyméhészek. Lehet, hogy ezt nem jól gondolom, vagy nem jól tudom ezt a statisztikát, de te méhészként dolgozol, ez a hivatásod, illetve méhészmester vagy. Rendbe tennénk egy picit, hogy pontosan miről is szól ez a munka.
A méhészeti pályafutásom 2010-ben kezdődött. Azt lehet mondani, hogy rálátásom a méhészetre, a mézre egyáltalán nem volt. Én szociológusként végeztem Miskolcon, területfejlesztés szakirányon, maximálisan ebben az irányban terveztem elindulni. Aztán jött egy lehetőség, édesanya lettem 2009-ben, és úgy döntöttem, hogy amíg otthon vagyok és babázok, addig esetleg tanulok valamit, és volt egy ilyen lehetőség, teljesen más irány. Nem voltam mézfogyasztó sem, nem is ismertem a mézeket, és ezért volt érdekes, amikor ez a lehetőség adódott, hogy elvégezzek egy méhész tanfolyamot. Akkor utána, amikor ez megtörtént, jött egy ilyen isteni sugallat, hogy lehet nekem mégis ezzel kéne foglalkoznom. Elkezdett érdekelni a méhek világa, egyre többször kint voltam, egyre izgalmasabb volt egy családnak az összetétele, az ő munkásságuk, minden, ami ezzel kapcsolatos. Ez egy életérzés. Én ezt így fogalmaztam meg magamban. És végül 2014-ben, amikor mehettem volna már dolgozni a saját végzettségemnek megfelelően, akkor már méhészkedtem, és úgy döntöttem, hogy maradok ennél a szakmánál, hiába diplomáztam. És úgy gondolom, hogy nem döntöttem rosszul, ugye már most 15 év távlatában, hogy mennyi hölgy méhészkedik egyre többen, hogy mennyien csinálják főállásban, azt úgy gondolom még nem olyan sokan, mindenféleképpen egész embert kíván, és azért a hölgyek szeretnek anyukák is lenni, úgy gondolom a családalapítás az egy nagyon fontos dolog egy nő életében, így többek között az én életemben is az volt. Az én lányom már most 15. éves, és úgy gondolom, hogy ő már most mellette lehet azért teljes értékű munkatevékenységet folytatni a méhek között, mint mondtam, ugye egész embert kíván. Tehát főállásukként nagyon nehéz ezzel így foglalkozni, de megcéloztam azt, hogy minden, ami méhészettel kapcsolatos. A méhészmesteri papírom tulajdonképpen, vagy mestervizsgám, az egy úgymond hosszú út volt, hogy 2010-ben elvégeztem a méhész szakmunkás képzést, az adott elméleti oktatást és gyakorlati oktatást is. Egy olyan betekintést adott a méhészetbe, ami tovább vitt azon az úton, hogy nekem ezzel foglalkoznom kell,
és
egyrészt mélyebb tudásra lesz szükségem. Voltak mentoraim is, akik támogattak a méhészet útján, és ezek a mentorok javasolták, hogy tanuljak még, és legyek mélyegészségügyi felelős is. 2014-től mélyegészségügyi felelősként is tevékenykedem.
Elmondanád, hogy ez mit akar?
A mélyegészségügyi felelős dolga, ez egy megbízásos, tehát megbízatást kapok az állategészségügyi hivataltól, és a körzetembe tartozó méhészeknek a méh családjait megvizsgálom, és bejelentésköteles betegséget keresünk. Vannak olyan bejelentésköteles betegségek, amit jelezni kell a hatóság felé. Ez egy izgalmas munka, tulajdonképpen azt próbáljuk meg kiszűrni, hogy semmilyen betegség ne kerülhessen be a méhészetbe, és törekedjenek a méhészek is arra, hogy egészségesen tartsák a méh családjaikat. És én nekem az a feladatom, hogy minden évben van egy tavaszi monitoring, meg egy őszi monitoring, és annak kapcsán megvizsgálom a hozzám tartozó méhészeknek a méh családjait.
Alaposak ez a tapasztalat egyébként, hogy aki szívvel, lélekkel ezzel foglalkozik, ő ilyen területen is
igen, úgy gondolom, aki,
magát.
Aki ebből szeretne megélni, annak egyébként érdeke is. Nyilván vannak olyan méhész kollégák, akik nem főállású méhészek, hanem munka mellett méhészkednek.
Hobbi, mondhatjuk.
Hobbi méhészek, igen. Így van. Ők is nagyon ügyesen tudnak méhészkedni. Nyilván vannak kivételek, de alapjáraton azt gondolom, hogy a hozzám tartozó méhészek ügyelnek arra, hogy jól méhészkedjenek, tanácsokkal látom el őket, és én is tudok tőlük tanulni, mint nő. És azért ez nagyon fontos. A méhészmester végzettségem ez 2016-ban. Szereztem meg Gyulán, amire azért vagyok nagyon büszke, mert édesanyám mindig azt mondta, hogy gyermekem, hogyha lediplomáztál, akkor is elkezdtél most méhészkedni, akkor mégis miért lett diplomád? És az az igazság, hogy amikor megszereztem a méhészmester végzettségemet, akkor lehetőségem adódott arra, tanultam pedagógiát és vállalkozás ismereteket a méhészeti anyagokon felül még egy sokkal mélyebb tudásra tudtam szertenni, és lehetőségem nyílt arra, hogy a méhészetet oktassam, és utána pedig csatlakoztam a különböző vizsgaközpontokhoz, és vizsgáztatok azóta is.
Akkor anyukád megnyugodott, ezt
és ahhoz viszont igen, felsőfokú végzettséggel kellett igazolnom, és pont megfelelt a diplomám.
Nagyon-nagyon érdekes volt, amíg meséltél és soroltad az állomásokat, bennem az mocorgott végig, hogy rendben van, de hogyan néz ki az indulás? Hogyan születik meg az első méh család? Hogyan, kitől kell beszerezni egyáltalán milyen, nem tudom, tehát hogy a kaptárat, gondolom az van előbb, és akkor azt, hogyha szimpatikusnak találják, a méhek beköltöznek, vagy esetleg egy kis rásegítéssel egy családot oda telepítetek, ezt egy picit boncolgassuk, mert szerintem érdekes, és én például nem tudom, hogy ez hogyan indul.
Mindenféleképpen tudatos tervezés. Azon kívül a mentor, akit említettem már, annak a személye is nagyon fontos, mivel teljesen kezdő voltam, így fogalmam nem volt arról, hogy mivel célszerű elindulni. És ez alatt a 15 év alatt voltam egyébként nem egy váltás a méhészetemben, technológiába is, mind a kivitelezésben. Azzal az úriemberrel, akivel annak idején elmentünk méh családokat vásárolni, azért is őre esett a választásom, mert tudtam nagyon jól, hogy régóta méhészkedik és nagy tapasztalata van. Fekvő nagybocsonádi 18-as kaptárról beszélünk. Ennek az a lényege, hogy ha fölnyitjuk a kaptár tetőt, egyébként maga a kaptár, ez egy fából készült, legtöbb esetben fából készült úgymond kis dobozka, és abban él a család. A családnak a felépítése abból áll, hogy van ugye a méhanya, a dolgozó méhek és sok hereméhecske. Egyébként alapjáraton női társadalomról beszélünk, ugye a dolgozó méhek azok a lány méhecskék, a herék a fiú méhecskék. És ugye nekem ebben a kaptárban azért volt szimpatikus a kezdés, mert ahogy fölnyitottam, egyből ráláttam a családra, könnyű volt megtanulni, könnyű volt a kezelhetősége. Viszont mivel kisgyerekes anyuka voltam még akkor, ezeknek a típusú kaptáraknak a pergetése helyhez kötött.
Ez mit jelent a pergetés?
A helyhez kötött az azt jelenti, hogy amikor elvesszük a mézes kereteket a családoktól, és mivel ez egy fix, egy olyan kaptár, ami egy elemből áll,
igen.
Tehát egy helyen van a család, magyarán a helyszínen kell kipergetni. Föl kellett állítani egy kis sátrat, vinni a segítséget, pergetőt, ugye eszközigénye is van a mézelvételnek, meg kell teremteni a megfelelő higiéniát, mindent eszközökkel, és ugye ez, hogyha éppen úgy indul a reggel, hogy nagyon jó idő van, de közben elkezd esni az eső, mert jön egy felhő, nem biztos, hogy a méhek már annyira barátságosak lesznek, és hagyni fogják ezt a pergetést. És eldöntöttem, hogy nagyon jó megtanulni méhészkedni ezzel a kaptártípussal, de valószínű a jövőm pont emiatt, hogy akkor még a lányom is kicsi volt, át kell állnom egy olyan rendszerre, ami nem helyszínhez kötött. És így álltam át a rakodórendszerű kaptárakra, amik azért szimpatikusak, mert fiókokból tevődnek össze. Kisebb a keretméret is, ebből a szempontból a nőknek is kedvezőbb, és négy fiókból tevődik össze maga a család. Tehát két fiókon van a család, és akkor úgy lehet rárakosgatni a méztéri fiókokat, kisebb a keretméret is, és van egy olyan eszközünk, amit úgy nevezünk, hogy szöktető, és a szöktető segítségével tudjuk méhmentessé tenni a mézes fiókokat, és akkor hazavisszük szépen a családi házba, van egy műhelyünk, ahol vagy pergetőhelyiségünk, és a pergetőhelyiségben szépen méhmentesen ki lehet pergetni, és az ember tulajdonképpen tud még családi életet is élni mellette, nincs ahhoz arra kényszerítve, hogy ha mondjuk valaki tényleg fél a mészúrástól. akkor nem biztos, hogy szívesen jön segíteni. Így meg, ha valaki munka után ráér, szívesen eljön segíteni, vagy a család összefog, ez egy jó kis családi elfoglaltság is lehet.
Tulajdonképpen ennél a módszernél, ha jól értem, az a lényeg, hogy a méhetséget teljesen ki tudod zárni attól pontosan. A kerettől, ugye, ahogy
igen,
elmondtad,
pontosan.
Hogy a méz van, és egyébként alapjáraton ők mennyire díjazzák, gondolom nem annyira, amikor elveszik a mézüket, vagy ahogy mondtad, befolyásolja akkor az időjárás a kedvüket, vagy valamilyen egyéb tényezők, vagy meg lehet őket úgy közelíteni ebben az ügyben, hogy nagyon ne vegyék zokon a dolgot.
Tudnak ők is duzzogni természetesen, tehát ha megérzik azt, hogy a kelleténél több méz lesz tőlük elvéve. Nekem alapelvem, hogy a méheket nem kizsigereljük, hanem a fölösleget vesszük el. Ez nagyon fontos dolog, mert a családnak van mindennapi szükséglete. Ahhoz, hogy a család fejlődjön, folyamatos mézellátásra van szükségük, azon kívül virágpor, fehérje, mindent. A méhanyát is táplálják, és a kis, tehát a fiatal méheket is a méhpempővel, azt ugye ők termelik a garatmirigyükkel, és az nagyon fontos fehérje forrás számukra, és ahhoz kell, hogy elegendő élelemforrás rendelkezzen számukra. Tehát ennél fogva mi a, úgymond a fészket konkrét nem bántjuk sosem, csak a fölösleget vesszük el. Ennek ellenére megérzik, hogyha hordásban tesszük még ezt a szöktetőt föl, és vesszük el tőlük a mézet, nem szokták megérezni. Ez egyébként...
Bocsánat, a hordás az azt jelenti, hogy amikor még ők szállítanak be, nem tudom, nektárt
igen,
nektárt,
igen, nektárt.
Akkor azt jól tudom, hogy a nektárból lesz valójában a méz, pontosan. Nem a virágporból, mert talán ez is ilyen tévhit, vagy sokan azt hiszik.
Igen, a virágpor az egy fehérje forrás, az a virágoknak van virágpora, és azok a virágok, amik mézelők is nektárt termelnek, ez egy csalogató, és azt gyűjtik be a méhek, és ők érlelik mézzé. És az az igazság, hogy amikor elvesszük tőlük a mézet, igen, tudnak duzzogni természetesen, de mindig annyit veszünk el, hogy számukra jó legyen. És létezik egy olyan technológia is, amikor főleg ez az akácvirágzáskor, a méhészek életében a főhordás az az akác májusban. Arra készítjük egész évben a méh családjainkat. Egy jó betelelés, egy jó tavaszi kezdés, és mindig a májusra gyúrunk szó szerint. És amikor jó nagy hordás van, akkor lehet őket úgymond idézőjelben becsapni azzal, főleg a rakodórendszernél ez egy nagyon-nagyon jó mézeltetési technika, hogy a fészek fölé mindig üres fiókot teszünk. És hiába hordták már meg mézzel, hogyha mindig üreset kapnak a fejük fölé, azt érzik, hogy hajaj, nincs elég, menni kell. És ott van pedig, de csak egy icipicit odébb helyeztük, és akkor ők egyből mennek is dolgoznak. És ez abból a szempontból jó, mert megmarad nekik ugye a fészekben az élelem, a fölösleget meg el tudjuk venni.
Egyébként mi lehet az oka annak, hogy az akác lett így az a fő célpont, vagy amire gyúrtok egész évben, hogy sokáig virágzik esetleg, vagy van valami más tudományos háttérinformáció, amit ehhez a jelenséghez lehet kötni?
Országunk azért nem túl nagy, de mégis elég nagy ahhoz, hogy számtalan mézelő növényt találhassunk, akár cserjét, fát, vadon termő növényt, vagy ültetett gazdasági növényt, tehát számos olyan lehetőség van, amiről ők tudnak gyűjteni. Viszont a méh család életében is van egy fejlődési szakasz, amikor ők elérnek egy olyan létszámot, és ugye május környékére éri el a család a termelői mennyiséget, ami egyet szám szempontjából akár 60-70 ezer méhegyed is lehet. Tehát még télen, cukoratavasszal egy 20 ezer méhecskénél nincs több a kaptárban, de nincs is szükség rá. Nekik az a funkciójuk, ugye, hogy átteleljenek, és május környékére érik el ezt a létszámot. És az akác nektár, hogyha jól beázik még ugye ősszel, tavasszal nem éri semmilyen fagyás, akkor egy olyan akác virágzásra számíthatunk, hogy van alsó akác, közép akác, felső akác, ez ugye a magasság különbségeknek megfelelően fönt a hegyekben egy icipici eltolódás lehet virágzásban. És ennek az az eredménye, hogyha a méhész jól elcsípi ezeket a virágzási csúcsokat, és jól vándorol a méh családjaival, akkor akár 2-3 hétig is tarthat az akácvirágzás. Hogyha megfelelő hordás van, megfelelő erősségű egy méh család, akár napi 5-6-8 kiló mézet is képesek hordani. Nyilván ez nem heteken keresztül, ez a hordási csúcs alatt képesek a méh családok, tehát ezt jól ki kell egy méhésznek
számolni,
nézni az előrejelzést. Mert innestől kezdve egyébként nézzük az országos hőtérképet, és nézzük azokat a pontokat az országban, hogy hol volt voltak esetleg fagyások.
És akkor ti családostul lekövetitek? Tehát akkor gyakorlatilag ilyenkor mozgatásban lesz valahogy a család? Vagy ezt hogyan kell elképzelni?
Van egy telephelyünk, ott vannak a méhek jelenleg is, és amikor kezdődnek ezek a virágzó növények, az első, ami talán tömegesen teremhet, az a repce. A repcevetés területe Szolnok vármegyében változik, egyébként minden évben a vetésforgó miatt, de az az első olyan kultúra, amiről tudnak a méhek elvehető mennyiséget is gyűjteni. Jelenleg egyébként a fűzesek, amik most olyan virágzásban vannak, meg a gyümölcsfák is.
Igen, egyébként ezt tapasztaljuk mi is, tehát az
most utcánkban. Most 2024-nek ez a március eleje időjárás, azt gondolom, hogy teljesen előre van szaladva a természet, mindenbe van indulva. Bízunk abban, hogy már most nem semmilyen fagyás, vagy bármi olyan hirtelen rapszódikus időjárás nem rondít bele, úgymond ebbe a, eddig úgy tűnik, hogy jó kezdésbe, és ugye ez a mély családokra is jellemző, ők is be vannak már indulva, ők ezt maximálisan érzékelik, hogy berobbant a tavasz, ők is készülnek már egyébként a főhordásra. Tehát repce virágzás az első, akácvirágzás, amire mi személy szerint vándorlunk, az a úgymond fő irányvonal, mert Szolnok vármegyében egybefüggő nagy akácterület nincs, és az a vándor kifejezés is onnan van, hogy a mi családjainkkal el kell vándorolnunk egyik helyről a másikra ahhoz, hogy fajta mézet termelhessünk.
Tehát akkor ennek itt ilyen jelentősége is van. Igen. Nyilván, tehát hogy...
Igen. Tehát ahhoz, hogy fajta mézet termelhessünk, ezért kell elmennünk egyik helyről a másikra. Bevált akácos helyeink vannak, és azért is mondtam, hogy nézzük már a hőtérképeket, hogy hol volt fagyás, mert bizony, ha van fagyás, az akácnak is már a rügypattanása megvolt. Ami azt jelenti, hogy általában olyan május eleje, 10-e környékén van az akácvirágzás, és most akik hamarabb hozzáértők, valószínűleg már lehet áprilisban is.
Április és akkor ilyenkor ez hogyan néz ki a gyakorlatban? Tehát maga ez a vándorlás, vagy ez a vándoroltatás?
Ennek van hivatalos formája, hogyha tudjuk, hogy a mi családjainkkal mikor szeretnénk vándorolni, szólunk az egészségügyi felelősnek, ami én is vagyok többek között, tehát a méhészeim, én magamnak nem.
Nem. Nekem jó, van, ez nekem... a vicc része volt természetesen.
Tehát, igen, egyébként ez benne van a jogszabályban is, egyszerű volna, ha magamnak.
De nyilvánvaló.
Szeretem, hogyha másik kollega szakember ránéz, és ő is azt mondja, hogy jól van, Lila, rendben van, és akkor kapok egy igazolást, és mehetek a mély családokkal. Nagyon fontos még az is, amikor megvan a megfelelő vándorhely, meg kell győződni arról, hogy ki a terület tulajdonosa. Ha mondjuk erdőről beszélünk, állami erdő, magánerdő, ki az illetékes. Ahhoz, hogy minden szabályszerűen történjen, be is kell jelentkezni az adott helyre. Ki is kell táblázni. Számtalanszor tapasztaltam, hogy arra túráznak. Jó az, hogyha tudnak róla, hogy méhek vannak a közelben, persze, ne érjen senkit meglepetésként, tehát be vagyunk jelentkezve a hivatalba, és ennek van egy formanyomtatványa. A saját telephelyemet elhagyom, innen kijelentkezek, arra a telephelyre, ahova pedig, vagy vándorhelyre, ahol megyek, oda pedig bejelentkezek. És akkor ennek megvannak a különböző szabályai, mindig azt mondják, az erdőt, vagy a telep, vagy a vándorhelyet mindig tisztában hagyjuk ott, mint ahogy megkaptuk, így van. Tehát ezek alapszabályok, vigyázunk a környezetre, és rendet tartunk, a méhészetünk közelében is nem szemetelünk, és nekünk ez egy nyaralás, amikor vándorlunk a méhekkel, ott szoktunk velük lenni, egyrészt azért is, mert amikor pont ezek a nagyobb, nagy hordásokra számít a méhész, egész nap mi is kirándulgatunk, ott vagyunk velük, és figyeljük azt, hogy mi lesz a nap végén, a nap csúcsa, a hordás, hogyha mérlegre hány kilót lehet ráhúzni, és azért ez egy nagyon jó dolog, izgalmas is, nem sokszor van térerő az erdőben. És ebben a felgyorsult világunkban mindenki, majdhogy nem tényleg telefonnal a kezében él.
Ez tényleg így van.
Nem rossz dolog ez egyébként, főleg információ közlés szempontjából, de azt gondolom, amikor keresni kell a térerőt, és az ember azt mondja, jó, lerakom a telefonomat, és végre hallgatom a természet hangjait, és arra kelni, hogy már reggel a méhek gyorsabbak voltak, mint én, pedig koránkelő vagyok, és akkor az tényleg a maga a boldogság, a szabadság, hogy ők már kint vannak, dolgoznak, és emelkedik a mérleg.
Meddig él egy méhecske? Csak tényleg olyan nagy munkában vannak, és ez miket elmesél, ez tényleg eszméletlen munka lehet nekik egy nap, hogy virágról virágra, területről területre, meg egyáltalán, hogy mekkora területeket is képesek bejárni. Hogy azért ez bizony, biztos arra a picike kis szervezetre nagy terheket ró, meg nagy energiaveszteséggel jár.
Vannak nyári és téli méhek. Most jelen pillanatban még téli méhek vannak javarészt a kaptárban, az ő élettartamuk 5-6 hónap. Azt jelenti, hogy körülbelül július-augusztus környékén, amikor a napraforgó virágzás lemegy, már nekünk nagyon kell figyelnünk arra, hogy megfelelő helyet biztosítsunk a méhanyának. Tulajdonképpen ő akkor fogja az utókort megteremteni, a téli méheket, akiknek nagyon fontos, hogy olyan vitalitással, olyan egészségdúsan teleljenek be, hiszen nekik fél évig kell a kaptárban az egyensúlyt fenntartani, vigyázni az anyára, és most tavasszal az utókort, a következő generációkat fölnevelni. És amikor a méh család áttelel, és most már elkezdenek úgymond a tavaszi-nyári méhek születni, és ez lesz a drasztikus dolog, mert ők nagyon nem élnek sokáig. 6-7 hétig élnek.
Micsoda nagy különbség.
Igen, tehát ez a 40-42 nap, ebben lehet meghatározni az ő életüket, és ez abból fakad, hogy a méhecske tényleg egész életébe dolgozik. Tehát sokan kérdezik, hogy most a méhecskék téli álmot alszanak, ők soha nem alszanak, tehát ők bent vannak a kaptárban télen, és egy telelő fürdben pihennek, ők nincsenek kitéve annak a rendszeres munkának. Tehát többek között ez is ebből is adódhat, hogy ők tovább élnek, nem kell nekik utódgondozást, csak a meglévő méhecskét, vagy méhállományt gondozni, és tavasszal, amikor kezdődik az utódgondozás, a méhanya beindul, elkezd petéket rakni, és újra fejlődni kezd a család, akkor indul meg ez a tömeges létszám növekedés, akkor már ezek a méhek ugye az életkoruk lerövidül. És megvan egy méhecskének a születésétől kezdve, hogy melyik nap mit csinál, szó szerint.
Tehát be van osztva az ideje
be,
is.
Be, az egész élete be van osztva. Ennek a rövidke 40-42 napnak a felét kaptárban tölti, nem repül ki addig. Megszületik, a saját kis sejtjét, amiből ki kell, és sejtből tisztán tartja, majd elkezdi etetgetni, majd álcákat, mert a fejlődésben úgy van, hogy napos petéből álca lesz. Tehát megvan a funkció, hogy mikor milyen etetési funkciókat lát el, beindul neki a pempőtermelése, akkor ugye a fiatalabb kis napos petéket táplálja, és akkor utána beindul neki a viaszmirigy termelés, szép lassan, ahogy ő megerősödik, akkor elkezdi az építő munkálatokat. Ezek mind benti munkálatok.
Tehát és egy folyamatosan.
Tehát ha most ránézzünk egy kaptára, azt gondoljuk, és éppen most is, hogy lehet, hogy nem repülnek ki, mert az időjárás nem teszi meg lehetővé, 10 fok fölött repülnek ki a méhek tartósan. Alatta ők is érzékelik egyébként, hogy hideg van. És ránézzünk egy kaptára, nem látunk mozgást, de bent olyan élet van.
Hát igen.
És folyamatosan készülnek, takarítgatnak, tehát a benti méheknek a feladata a utódgondozás, építés, rendrakás, tehát tényleg mint egy nagy családban. És amikor életüknek nagyjából feléhez érnek, akkor jön az az időszak, amikor főleg ilyen napos időkben, ilyen 2 óra körül rengeteg méhecske kirepül a kiáró elé, és úgynevezett tájolást végeznek. Ez azt jelenti, hogy megnézik, hogy hol laknak, megnézik a napirányt, és akkor ők megtanulják, hogy hol laknak. És amikor ők elkezdenek felderítő körútra menni, pont ezt a tájolást alkalmazzák, hogy ők pontosan tudják. Mert a nap ugye nincs egy helyben, folyamatosan forog a föld körül, vagy föld, igen, hogy forog. Igen, tehát azt látjuk, hogy mindig változik a nap iránya, és ugye ezt nekik meg kell tanulniuk. És ők ezt tánccal jelzik, amikor elrepülnek, a méhek tánca, és megvan a táncnak is a iránya, különböző szögeket írnak le, hogy a nap, a legelő és az ő otthonuk között milyen távolság van, annál minél gyorsabb van táncol, úgymond riszáló tánc, annál közelebb van, és akkor mindenféle tisztogató táncokat, és akkor
ezt ők egymás között
kommunikálnak.
Tehát így használják tulajdonképpen ezt a táncot, hogy igen, akkor én elmondom neked, hogy erre van ez a legelő, arra van az akác, itt lakunk, stb. Tehát, hogy
pontosan.
Ez konkrétan így.
Ezt ők fantasztikusan
egy új helyet,
kommunikálják,
akkor így van. Gyertek, mert itt van a tuti. És egyébként az anya meddig él? Vagy mikortól számít, nem tudom, tehát mikor történik, vagy következik be az, hogy már érződik, hogy ő fárad. Nyilván gondolom a peték számát azért az meghatározza, tehát hogy ha már kevesebb, akkor ő sem a régi formáját hozza már. De ő mondjuk meddig végzi ezt a nem kis feladatot, hogy a mindig az új generációt tulajdonképpen a világra hozza.
A méhanya egész életében, a fejlődési szakaszában, a születésétől kezdve mély pempővel táplálkozik. Tehát ez egy nagyon fontos, és ő egész életében mély pempőt fogyaszt. Neki van egy úgynevezett holdudvara, és folyamatosan a kísérő méhek őt táplálják. Ettől fakadóan az örök fiatalság titka, az egy méhanya 5-6 évig is tud élni. Tehát azért az a 42 naphoz képest,
hát az ő, azért ő az sok lehet. Prímet, igen.
Viszont ugye náluk is van azért egy petézési ciklus, tehát egy fölívelés az első évben, második évig nagyon-nagyon nagy napi produktumra is képes, akár 1500 petét is képes lerakni a méhanya naponta, és ezután a nyilván az évek előre haladtával azért le tud csökkenni. Az időjárástól is függ az ő bepárzásuknak a sikeressége. Nagyon szép látvány, én nem láttam még személy szerint, de egyébként, amikor egy mély anya bepárzik ezt, aki ezzel foglalkozik és kutatja, videókat lehetett látni, a fiú méhek, a here méhek, here gyülekező helyre mennek, és a mély anyák, a szűzanyák, akkor még ugye szűzanyák, kirepülnek, és megkeresik ezeket a here gyülekező helyeket, és tulajdonképpen nászrepülést hajtanak végre a levegőben. És minden fiú méhecskének az a dolga, hogy megtalálja a szűzanyát, és röptébe megtermékenyítse. Na most a méhanyának kell eldöntenie, hogy hány herére van szüksége ahhoz, hogy úgymond ez a megtermékenyítés sikeres legyen. De mindenféleképpen többre. És amikor úgy érzi, hogy sikeres volt, akkor visszarepül a kaptárba, eltelik pár nap, és akkor ő elkezd petézni. Ez az új családoknak a születésénél van. Mi petéző méhanyákkal dolgozunk, és ezek a méhanyák körülbelül olyan 2 éves korukra érik el a teljesítő képességük csúcsát, és azok a méhészek, akik termelő méhészek, tehát szándékukban áll mindig hasonló kvalitású családokat fenntartani, mi tervszerűen lecseréljük őket. Tehát nem várjuk meg, hogy elérjék az úgynevezett matuzsálemi korukat, és megöregedjenek. Nyilván figyeljük a teljesítményüket, és az az anya, amelyik nagyon jól teljesít, azt nyilván hagyjuk még tovább, vagy azokból szaporítunk, és bölcsőt nevelünk, és azt a vérvonalat visszük tovább.
És egyébként elfogadják az új anyát a kaptárnak a tagjai, vagy ilyenkor egy teljesen új családot kell megalapítani, vagy nem tudom, hogy biztos, hogy a természetben is előfordul az, hogy valami történik az anyával, és akkor ott van egy család, és hú, na most akkor mi lesz? Ezt hogyan lehet elképzelni, vagy hogyan van ennek az útja, módja?
Egy mély család életében előfordul. Akár az is, hogy az anya előregszik, megsérül, bármi történhet vele, és elveszik. Úgy kaptáron belül is valami történhet vele. Lehet az is, hogy kezelés közben a méhész is megsértheti. Vannak erre különböző technikák is, hogy melyik keretet emeljük ki a családból. Figyeljük azt, hogy hol lehet jobban a nagyobb mozgás. Ezt egy rutinos szem azért észreveheti, de hát nyilván előfordulhat az, hogy bármi hiba közbeeshet. Amikor a mély családnak az édesanyja, úgymond mély anyja elveszik, az a termék, az anya feromon, amit ő termel, akkor az elveszik a családból. És ők azonnal bepánikolnak, és érzik, hogy ezt pótolni kell. És ők elkezdenek maguknak anyát nevelni. Na most ezek az anyák nem biztos, hogy jó anyák, mert ők olyankor már a lehető leggyorsabb módon szeretnének, és mivel a mély anya születésétől kezdve folyamatosan végig mély pempővel táplálkozik, ezek a úgymond méhanya nevelő bölcsők, amit ők maguk húznak, már nem biztos, hogy feltétlenül azt a fajta táplálást kapják, mert ők gyorsan szeretnék.
Értem.
És ilyenkor kell nekünk méhészeknek beavatkozni, és megfelelő módszerrel, igen, anyát biztosítani. Mert azért csodálatos ez a közösség, mert ugye 3 egyedről beszélünk, 1 darab méhanyáról, nagyon sok dolgozóról, meg a herékről. és egymás nélkül mindannyian életképtelenek. Tehát ha nincs a családnak méhanyukája, akkor a család összeomlik. Ha nincsenek fiú méhek a családban, akkor is összeomlik, mert az utánpótláshoz, az új család születéshez, hogyha egy családot mi ketté osztunk, és szeretnénk anyásítani, ahhoz mindenféleképpen ugye fiú méhek kellenek, hogy meg lehessen ugye termékenyíteni őket, és ugye dolgozó méhek nélkül sincs élet, mert nincs, aki behordja a virágport, a vizet, a nektárt, aki etesse a családot. És tulajdonképpen, hogy is működik, hogyha én szeretnék egy családot megosztani, és szeretném anyásítani, akkor először nem szívesen fogadják, hiszen nincs meg az az illat, amit ők keresnek, vagy várnak.
Vagy ami volt, és ahhoz képest.
És ugye ehhez kell különböző praktika. Ezt lehet úgy is, hogy a családot jó hangulatban tartjuk, betesszük az anyát egy úgymond kis kalitkába, és úgymond szokatjuk a családot. És amikor már ők úgy érzik, hogy megszokták az új anya illatát, akkor ki lehet ebből a zárkából engedni. De számos olyan megoldás van, amikor el lehet fogadtatni egy mély családdal egy mély anyát. Hordásban, amikor a méhek azzal vannak elfoglalva, hogy hordjanak, az még esetleg az anya szereteténél is egy icipicit fölülíródik, mert akkor minden...
A munka, mindig a csak munka. A munka. Még ennél is előbbre való.
Akkor hordásban, akkor jó hangulat, sokkal könnyebb egy családdal anyát elfogadtatni.
Tényleg milyen érdekes, hogy hallgatlak téged, és szinte látom, ahogy mesélsz, hogy mindez hogyan történik, és hogyan lehet ezt művelni és csinálni. Egyébként sokat biztos, hogy félnek a méhektől, mert amilyen pici, olyan veszélyesnek gondoljuk, hiszen ugye, ha megcsíp, az nagyon kellemetlen, van, aki allergiás is rá, sőt, talán mostanában egyre többen is. Nekem is van kellemetlen élményem a méhecskékkel, egészen kislány koromban, leginkább akkor történt, meg egyébként, amikor kismama voltam egyszer, akkor is berepült a szoknyám alá egy, és valószínű pánik helyzet uralkodott el rajta, és ezért megcsípte az oldalamat, hát nem volt kellemes, de alapvetően nem vészes, vagy túl lehet élni, meg nyilván vannak más hasonló rovarok, mert a darazsak és társaik, ők meg aztán még mérgesek is szoktak lenni. Jól tudom, hogy egyébként alapvetően a méhek nem mérgesek, vagy hát nem minden helyzetben, és ha véletlenül a fullánkjukat használják is, akkor az valószínűleg azért van, mert bepánikoltak, de hogy alapvetően ők nem támadnak, hanem muszáj.
Hát ha most belegondolsz, vannak, akik meg fizetnek azért, hogy megszúrja őket
hát
a méhecske.
Igen, is van egyébként.
Igen, alapjáraton ez egy rossz tévhit, hogy a méhektől félni kell, vagy amikor egy mély rajt meglátnak, egyébként nagyon szép látvány, mikor egy család kirajzik, ez az előbbi pont a méhanya, mikor megrajzik egy család, és ez a természetes szaporodása a méheknek, mikor osztódnak, és az egy család megoszlik, és tehát méhanya kirepül a dolgozókkal együtt, és akkor egy ilyen felhőbe is úgy ülnek össze akár egy fának a törzsére, vagy ágakra, és ilyenkor szoktak minket hívni, hogy úristen, méhek, és akkor de félnek tőle. El kell, hogy mondjam, amikor valaki mély rajt lát, az a legbékésebb. Tehát ők teli hassal mennek el, mert annyi eszük azért van, hogyha már meg az ösztönök, hogy szaporodni kell, és ez májustól várható egyébként ez a folyamat, bár lehet már április végétől is. Láthatunk rajokat, ha így haladunk a természettel, hogy békések, teli hassal mennek, és ők keresik az új otthonukat. Mindig azt mondom, hogy nem kell félni a rajoktól, nyilván ne piszkáljuk őket, hívjunk szakembert, és alapjáraton, ha nem zavarjuk meg a méheket, ők sem bántanak minket. Ez védekezési funkció lehet, ha valaki nyilván elkezd hadonászni, mert fél tőle a méheske, még jobban fél, és ő ezért alkalmazza a szúrását.
Magát.
Viszont ezt is szoktam mondani, hogy sajnos a méhecske, akkor ha megszúr minket, ő már ezáltal meg is fog halni.
Igen, mert hogy a fullánkja.
Igen, a fullánk, ilyen tőrös fullánkja van, és hogyha az beleszakad a bőrbe, ilyen horogszerű, beleakad, és automatikusan a méreg zsákkal együtt kiszakad, a méhecske elvérzik, viszont nagyon fontos, hogyha valaki ezt tapasztalja, hogy megszúrja a méhecske, és látja, hogy a fullánk ott maradt mondjuk kezébe, vagy bárhol. Nagyon fontos, hogy ne úgy szedjük ki a fullánkot, hogy megfogjuk két ujjal, és akkor rácsípünk, mert a méregzsákból pont akkor fogjuk belenyomni a bőrünkbe. A körmünkkel egy ilyen oldalirányú kaparó mozdulattal távolítsuk el, és minél hamarabb, mert akkor biztos, hogy nem fog belemenni a méreg. Az egy 10 percig ott pulzál folyamatosan, és ami volt az ő kis méregzsákjába, főleg ilyenkor tavasszal, repcevirágzás előtt a lehető legerősebb a mérgük, ezért is jó nekünk ilyenkor tavasszal az első mészúrások azonnal emlékeztetnek a elkövetkezendő érzésvilágra, amikor tényleg nem úgy nyúlunk mi se, és megszúrnak a méhek. Alapjáraton megfelelő védőruházatnak köszönhetően nem szurkálnak minket, nem vágyunk nekünk se. Nem volna
kérdezni egyébként, hogy hány adán állsz a dologgal, vagy hányszor hívnak már érzem. Úgy meg, hogy na.
Előfordul, de az az igazság, hogy már nem, tehát nem nincs semmilyen helyi reakció, hogy bedagadnék, már ennyi év után megszokta a szervezetem.
Volt olyan egyébként?
Ó, a legelső sose felejtem el, pont még így méhésztam folyam kapcsán. Egy helyi méhészhez mentünk el bemutató méhészet látogatásra, és hát persze, hogy én voltam az, aki annyira kíváncsi volt, és a kijáró előtt kellett mennem, pedig szóltak, hogy ne, de annyira kíváncsi voltam, és persze, hogy a szememnél talált el egy. És
melyik ez részén? Itt a szem alatt?
Igen, tehát ez a lágy rész mindenféleképpen, de ugye ilyen vándorödéma lett belőle, mert másnap reggelre már levándorolt a szemem alá, és akkor mint akinek mokesza lett volna tényleg, és fú, nem
akkor
szívesen.
Ez egy nagy tanulópénz volt.
Hát persze, és mondták is, hogy nem szabadott volna, és a legjobb az volt, hogy a csoporttársaimmal, akivel együtt jártunk a tanfolyamra, utána őket már nem is az előadás érdekelte, hanem, hogy nekem mikor torzul el a fejem.
Jó.
Úgyhogy igen, a tanulópénzt meg kell fizetni. Nyilván vannak helyi kenceficék, hogy helyileg lehet úgymond csillapítani. Mindenféleképpen fontos, ha valakit megszúr a méhecske, azonnal semlegesítsük azt az illatot. Tehát annak ellenére, hogy ő megszúr, és elvérzik, ott marad az ő illata, egy ilyen feromon jellegű dolog, és az összes többi méhecske ezt megérezheti. Tehát ilyenkor célszerű azonnal elhagyni a helyszínt, megmosni a kezünket, akár ecetet, valami olyan semlegesítő dolgot. Meg nyilván vannak olyan...
Bocsánat, tehát akkor az ecetnek, itt a népi gyógyászatban is méh csípése az az elsődleges cél, hogy ezt az illatot semlegesítse. Tehát mondjuk a duzzanat nem azért lesz kisebb, mert ecetes ruhával, vagy ez
nyilván, aki
nem helyes így.
Alapjáraton az egy helyi reakció, hogy a szúrás helyén felpüffed, és aztán meg viszket. Mint akár egy szúnyog csípés is, ugye.
A szervezet is igyekszik.
Mindenféle arra, ilyen viszketés elleni, ulladás csökkentő dolgokat lehet szedni. Ez egy természetes helyi reakció. Akkor van gond, ha valaki allergiás rá, és a szúrás helyétől függetlenül más testrészeken indul el egy ilyen duzzadásos folyamat. Erre figyelni kell, erre már különböző speciális szereket kell alkalmazni. Én azt gondolom, hogy vannak ilyen különböző allergia elleni dolgok, tehát mindenféleképpen, ha valaki tudja, hogy allergiás rá, az a népgyógyászat, meg a nem tudom milyen dolgokban, tehát ott már egyértelmű olyan dolgot kell bevetni, ami
gyorsan hat, és
meg orvos, segít, orvos
meg
nyilván.
Orvos,
hát ezért is fontos nekünk méhészeknek, amikor egy telephelyet létesítünk, akár állandó telephelyet, akár vándortelephelyet, vagy vándorhelyet, hogy mindenféleképpen ki kell táblázni, hogy ott méhek vannak, és lehetőleg minden irányból, ahol a méhészet megközelíthető, ott legalább jelez, 50 méterre, és mindent meg kell tenni. Ezért kell a illetékes hatóságoknak is szólni, hogy megnézni azt is, hogy a méheknek nagyon fontos, hogy a folyadék. Ezért, amikor az állandó telephelyünkön is mindig van vizesítató kirakva, meg a vándorhelyen is folyamatos család számnak megfelelően mindig legyen kint itató. Ennek ellenére szeretik a természetes vízlelőhelyeket a méhek, de fontos.
Nyilván mennek ők azért a saját ösztöneik után is, tehát sok mindent meg lehet számukra teremteni, de azért mégiscsak ők a természetnek a szerves részei, sőt, nagyon igen, nagy mozgató rugói, és tudnak önálló
ezért
dolgokat.
Ezért a méhész felelőssége, hogy olyan telephelyet válasszon, ami a lakosság számára is megfelelő. Tehát én láttam már strandoló méheket is, hogy nagyon közel volt strandfürdőhöz, és a gyerek medencét nézték ki maguknak, és nem tudtak bemenni az emberek, mert a méhész valószínű nem gondoskodhatott arról, hogy itató, vagy ha gondoskodott is, túl közel volt a telephelye a strandhoz, és a méhek...
Vagy azt... lehet, hogy ő sem gondolta, hogy ez túl közel van. Mondjuk
igen,
jobban tudjátok,
összetett dolog, ez nagyon sok mindenre kell figyelni, főleg ahol állattartás van, és lovak, stb. Tehát mindig fontos az, amikor egy telephelyet kiválasztunk, hogy ismerjük meg a környezetünket, és kommunikáljunk mindenkivel. A föltulajdonosoktól kezdve akár akinek a virágzó kultúrájára pakolunk, mindig fontos a kapcsolattartás ahhoz, hogy ne történjen probléma.
Nagyon látszik, hogy tényleg ez nem az a típusú munka, amit az asztal mellől vagy a négy fal között lehet csinálni. A mézek fajtáiról beszélgessünk egy kicsit, és akkor még itt a szolnoki ámor mézet abban a pár mondatban, hogy mondtad, hogy van több méztípus, meg nyilván nem mindegy, hogy ezeknek az előállításához ők milyen növényeket látogatnak, milyen területeket. Egy picit erről még beszélgessünk.
Azért csodálatos a méz, mert lehet, hogy akár egy vegyes virág mézből van rengetegféle fajta, és azt teszem úgy, hogy én mezőtúron termelek egyfajta vegyes virágmézet, vagy itt Szolnokon, mert már elmegyünk egy 30-40 kilométerre, és már más virágoknak a mézeit, és pont ezért fantasztikus, mert nincs két egyforma méz. Hogyha most csak a saját mézetemben termelt mézekről beszélünk, repceméz nem minden évben, de lehetséges, hogy tudunk termelni a mi családokkal. Ez azért különleges, azon kívül, hogy gyönyörű szép hófehér méz, hogy azoknak az embereknek, akiknek savasodásra hajlamosak és refluxuk van, azoknak például nagyon jó, mert lúgosító hatású a repceméz. Nagyon jó ugyanúgy kávéba is, valaki csak azzal issza, de önmagában, mint egy desszertméz is szerintem nagyon-nagyon finom méz, különleges. A méhészetemben még ezután az akác, ami a fő irányvonal, az azért jó, mert azok, akik pollenérzékenyek, azok tudják fogyasztani a fehér akácmézet, ami egyébként hungarikum, tehát sokaknak azért is értékes méz ez a piacon, az egyik legértékesebb magyar méz, mert igen, hiába nem őshonos növényről beszélünk.
De mégis a miénk.
De mégis a miénk, igen, nagyon, tehát Európában a magyar akácméz az egy nagyon nagy kuriózum, és ami számomra nagyon kedvelt méz az akácvirágzás után, az az ámor. Itt a Tisza árterében egy cserje növényről beszélünk, aminek ugye a különleges méze, az ámorméz. Sokan kérdezik, hogy ez is egy akác, mégis akácnak nevezünk, de teljesen más fajta mézről beszélünk. Színén is látszódik, hogy egy sötétebb méz. Ő neki van virágpora, és az a gyönyörű narancssárga virágpor színezi meg a mézet, és minden egyes méznek megvan a maga jótékony hatása is. Tehát immunerősítéstől kezdve gyulladáscsökkentés, az ámornak a szíverősítés, érrendszerre gyakorolt jó hatás. Egy olyan méztípus, ami későn kristályosodik, tehát nagyon sokan azokat a mézeket keresik, amiknek a gyümölcscukortartalma a magasabb. Mert a gyümölcscukortartalom és a szőlőcukortartalomnak az aránya miatt kezd el egy méz bekristályosodni. És az ámorvirágzás után még számtalan virágzó kultúra van, Bács-Kiskuny megye, tehát az országra haladunk nyugat felé, akkor például Selyemfőre is lehet vándorolni, de nagyon sokan vándorolnak facéliától kezdve a hárs, ami szintén nagyon értékes méz, és mi innen már nem szoktunk ámorról messzebbre menni, hanem megyünk a telelőhelyünkre, és a napra forgó méz, ami még itt a Szolnok vármegyében egy olyan tömegesen virágzó növényi kultúra, ami a méheknek megfelelő téli tápláléka lehet, és nagyon szoktam bátorítani az embereket, hogy ismerjék meg a kristályos mézeket is, a napra forgó kristályosodásra hajlamos, mert amikor jönnek ezek a megfázásos idők, bizony a torok kéményseprője.
Egyébként, ha bekristályosodik a méz, van rá praktika, hogy hogyan lehet visszafolyósítani, vagy ezt nem érdemes, mert tudom, van, aki szokott ezzel próbálkozni, vagy nem annyira szívesen veszi már ki az üvegből, hogyha bekristályosodott, vagy nehezebben fogy el. Mit mond a szakember erre?
A piacon vegyes mézeket is, napraforgómézet is folyós állapotba találnak a vásárlók. Én azt gondolom, hogy még mindig ez a legelfogadottabb, azt szeretik a vásárlók, hogyha folyékony állapotba, viszont egyre tudatosabbak is, és keresik is a kristályos mézeket, nagyon sokan krémesítik is, talán így fogyaszthatóbb egy kicsit. A napraforgó alapjáraton kristályos állapotában fejti ki a legjobb hatását. Én például szaunába bőrradírként is használtam már nem egyszer. Nagyon szépen tisztítja a bőrt, az elhalt hámsejteket eltávolítja. Egyébként kinek hogy a szimpatikus. Én szoktam mondani, hogy próbálják meg így is, hogy folyékony állapotba, és ha bekristályosodik, akkor sem essenek kétségbe, mert tényleg, hogyha kapar a torkunk bármi, akkor a torok kéményseprője.
De akkor mondjuk nem elegítsük meg az üvegben.
Lehet, vagy... viszont nagyon fontos, hogy 40 foknál ne legyen jobban fölmelegítve a méz, mert az az értékhatár, vagy hőhatár, ami után már a mézben levő mindenféle vitamin károsodik. Tehát ilyenkor azt szoktam javasolni, hogy beletesszük egy olyan edénybe, hogy tulajdonképpen vízgőzbe, akár üveggel együtt, és akkor figyeljük a hőmérsékletet. Tehát ne főzzük a mézet órák hosszán keresztül, hanem egy icipicit langyítsunk rajta.
És akkor az is segíthet.
És mindig csak annyit, amennyit felhasználunk, tehát ne üvegszinten, hanem amennyi esetleg kell belőle az ételekhez. Nyilván, hogyha most mézes ételekről beszélünk, természetesen hőhatás alá kerülnek, de próbáljunk meg mézzel is főzni. Vagy akár tényleg a kávénkba. Bár mondjuk én ezt úgy szoktam, hogy ha teázok is, akkor megvárom, hogy egy picit a hőmérséklete
csökkenjen. Tehát nem a forrázott te a fű mellé tegyük be az estenet. Akkor... És a fémkanállal való érintkezés? Tudom, még ez szokott egy ilyen általános dolog lenni, hogy szabad, nem szabad, vagy erre nincs praktika, vagy nincs szabály.
Alapjáraton a mézet műanyag hordókban tartjuk, és én nekem az a meglátásom, hogy ha amíg esszük a mézet, és belenyúlunk kanállal, semmi gond nincs az égvilágon, de ne tartsunk benne semmit.
Értem, tehát
mindig lezárva kell tartani, tehát ne együnk felette kenyeret, semmit, mert a méz minden magába vonz, vagy vesz. Tehát erre az egyre kell figyelni, hogy mindig a megfelelő hőmérsékleten tartsuk, és főleg a repceméznél az egy nagyon kényes méz, tehát ne legyen a sütő mellett, hanem inkább azt hűtőben, és az összes többi méznél is, tehát a kupakot mindig csavarjuk rá, és ne tartsunk benne kanalat, de alapjáraton nincs probléma abból, hogyha valaki fémkanállal nyúl bele.
Neked van kedvenc mézed?
Az Ámor.
Az Ámor, ő a legkedvesebb.
Igen.
Nem véletlenül lett Szolnok méze is. És ugye díjat is nyertél vele, illetve velük, hiszen van még egy mezőtúri társa is.
Igen. Annak idején, amikor ez így megfogalmazódott bennem, mindig, hogy valamit alkotni kellene. Tehát az, hogy nekem van a saját brendem, és értékesítem a mézemet, mindig elmondom a vásárlóknak, hogy mit kell tudni az adott mézekről, miért szeretem. Tehát az benne van az izzadságom is szó szerint, mert tudom, hogy készül, ott vagyok velük. Tehát tudom a történetét a méznek. És így volt az Ámorral is. Még nem egy olyan... Hát eleve a hely specifikussága miatt is, tehát a Dunántúlon nem terem ez a mézfajta, igen, tehát ez a cserje növény. Tehát nem,
amihez méz.
Igen, elszórtan lehet, de tömegesen nem, és ezt a mézet előállítani, termeltetni a méhekkel,
csak
ezen a környéken így van. És hogy időjárás függő, tehát nem minden évben áll rendelkezésre, tehát egy ritka mézről beszélünk, és amikor volt lehetőségem helyi rendezvényeken megkóstoltatni ezt a mézet, akkor mindig kérdezték, hogy hú, de hát mégis mit kell tudni róla, ez fantázia név, vagy bármi, és akkor mindig így gondolkoztam, mit mondjak, azon kívül, hogy mi a jótékony hatás, meg hogy készül, hogy Szolnok méze, helyi méz. És akkor ezután már nyilván jött a gondolat, hogy ebből tényleg lehetne egy kicsit jobban testre szabott helyi mézet, hogy megismertetni a fogyasztókkal, a lakossággal, és megkerestem az önkormányzatot, a marketing osztályt, és előálltam nekik az ötlettel, hogy ez egy helyi méz, és mit szólnának hozzá, hogyha ez lehetne akár egy protokoll ajándék. A város ezt amúgy is fontosnak tartja. Egyrészt a helyi értékeket, mindent, és úgy gondolom a méz az nem igényel magyarázatot. Az
tökéletes ajándék,
mindig jó ajándékozni.
Alkalomra.
Így van, nem tőkortól függetlenül. És megszületett így az ötlet, hogy akkor lehet Szolnokváros méze az Ámor, és ők ezt a jó kis fantázia nevet, hogy Szolnoki Mámor.
Nagyon találó, tényleg.
Város stílusára megfelelően egy nagyon szép címkével elkészült, és ugye nyilván ez egy jó kezdet volt, és innen jött a tovább gondolás, hogy szülővároson mezőtúr, ott pedig a napraforgónak nagyon nagy a vetésterülete, és miért ne lehetne akkor a napraforgó, és mivel mezőtúrnak ugye a túri vásár, a túriság, elég sok mindenre akasztható ez a jelző, hogy túri, és akkor így lett túri napraforgó. És azt gondolom, hogy ez már egy jó indulás, és jelenleg is több hasonló projekten már gondolkozunk, amivel lehetne úgymond népszerűsíteni még a mézet. Ez egy olyan szegmens lehet, amivel adott esetben tényleg új irányvonalakat lehet megcélozni, és úgy gondolom ez még csak a kezdet.
És biztos vagyok benne, hogy fogunk még hallani rólad és rólatok, és kívánom is, hogy így legyen.
Köszönöm.
Én nagyon szépen köszönöm neked, Lilla, hogy eljöttél és meséltél. Minden jót kívánok, és a méhecskéknek különösen.
Köszönöm szépen, átadom neked.
Rendben van, köszönöm.
Ha javul az idő, megyek ki úgyis hozzájuk.
Rendben van, köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Az előző percekben Molnár Kun Lilla agrármarketing különdíjas mesterméhész mesélt hivatásáról, a mézekről, valamint magukról a méhekről. Figyelmüket megköszönve további szép napot kíván a szoljon.hu podcast stúdiójából Kocsis Szabó Lilla Laura.
Ez volt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.